Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a levélbeli szentigét, ami Szent Háromság ünnepe után 7. vasárnap igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a 6. fejezet 19. versétől a következőképpen. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok és emberi módon gondolkodtok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett az akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert annak vége a halál. Most azonban, amikor a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándékai pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egyszer létezett egy nagy birodalom. Egy olyan nagy birodalom, amely gyakorlatilag az akkor ismert világ jó részét uralta. Egy olyan birodalom, amelynek a kiterjedése 4,5 millió négyzetkilométer volt, és amelynek a lakossága nagyjából 58 millió embert tett ki. Ez a fénylő, sugárzó birodalom hatása ma is köztünk van, hiszen művészete, kultúrája, jogrendszere ma is él, és ma is sok mindennek az alapját képezi. A római birodalomról beszélek, amely egy hatalmas, nagy kiterjedésű, sugárzó birodalom volt. És 4 évszázad elég volt ahhoz, 400 év elengedőnek bizonyult ahhoz, hogy az a virágzó, hatalmas, erős birodalom széthulljon, darabjaira essen, eltűnjön a történelem süllyesztőjébe, és manapság már csak a történelem lapjain tudunk róla információkat beszerezni. Engem mindig foglalkoztatott és érdekelt, hogy vajon mi vezetett oda, hogy ez a virágzó, hatalmas birodalom 400 év alatt szétesett, tönkrement, mintha nem lett volna. És nemrégiben olvastam, kezembe akadt egy tanulmány, amely éppen ezt a kérdést feszegeti, és éppen arról beszél korabeli tudósok, irodalmárok, költők, írók beszámolói alapján, hogy milyen okok vezettek ahhoz, hogy 400 év alatt az a birodalom eltűnt, lepusztult. Az élet különböző területeit vizsgálta ez a tanulmány, és megdöbbentő volt számomra olvasni. A vallási élet területével kapcsolatban elhangzott az, hogy a bukás jó részt összefüggött azzal, hogy a vallási érzés, a vallási érzelem az emberekben meggyengült, szinte teljesen eltűnt. Ezzel együtt, ahogy gyengült a vallási érzület az emberekben, kezdtek begyűrűzni az idegen vallásoknak a hatásai. Legfőképpen a keleti vallások hódítottak abban az időben ott a római birodalom területén, és lassan ennek a sokféle vallási irányzatnak a begyűrűzés egyfajta szünkretizmust, egyfajta vallási keveredést hozott az emberek számára, és most az emberek már nem tudták, hogy kihez tartoznak, nem tudták, hogy hová tartoznak. Eltűnt a vallási identitás az emberek életéből. Ide is tartoztak, oda is, vagy ide se és oda se. És ahogy tűnt el az emberek életéből a belső vallási identitás, érzés, tartás, úgy lett egyre erősebb az okkultizmus, úgy lett egyre erősebb az asztrológia, úgy lett egyre nagyobb és erősebb a babona, és bizony a bukáshoz jó részt hozzátett az, hogy ez a folyamat elkezdődött és felgyorsult. Aztán a család. A család a római birodalomban is alappillér volt. A legszükebb közösség. Mindennek az alapja a család volt. És ahogy ezek az idegen hatások begyűrűztek, úgy kezdtek egyre inkább a családi kötelékek fellazulni. Kezdtek szétesni a családok. Az apa lassan a fiú, a gyermek számára többé már nem volt példakép. Nem akart olyan lenni a gyermek, mint az apja volt. Lassan a családon belül is megszűnt az összetartozás érzése, az, hogy a családon belül a másikért dolgozom, a családért dolgozom, a családért küszködök, és mindenki megpróbálta elkezdeni a maga életét építgetni, egoista módon, önző módon, csak magára gondolva. A nők helyzete is megváltozott. A feleségek lassan nyűgnek érezték a házasságnak a kötelékét. A házasságot egyre inkább idejét múlta valaminek tartották, amitől menekülni akartak. Az asszonyokat egyre kevésbé elégítette ki az, hogy gyermekeket neveljenek, hogy a konyhába legyenek, összetartsák a családot. Magukat meg akarták valósítani, fel akarták építeni, a maguk útját akarták járni, és ezzel együtt jött az, hogy a hűség fogalma is egyre kevésbé volt fontos. Egyre inkább elfogadottá vált a hűtlenség gondolkodás. És egyre inkább bejött az, hogy könnyen kilépek egy kapcsolatból, és hozzákötöm az életemet egy másik emberhez, egy másik férfihoz. És ahogy így a család kezdett szétesni, vagy a család kezdett szétbomlani, úgy egyre kevesebb gyermek született a családokba. Egyre csökkent a népesség. És a fiatalok? Hát a fiatalokról Szókratesz írta ezeket a mondatokat. A fiatalság ma szereti a luxust. Rossz a modora, megveti a tekintélyt, nem tiszteli az időset. Olyan fiatalok nőttek föl, akik elkényeztetettek, és fizikailag és lelkileg gyengék. Nem én mondom. Szókratesz mondta néhány ezer évvel ezelőtt. És a munka? A munka az emberek számára egyre inkább teher lett. Olyan musz feladat, kötelező, muszáj csinálni. De nem szerzett örömöt az embereknek a munka. Nem szerzett örömöt az, hogy valamit létrehozok, valamit alkotok, valamit építek. Viszont luxusban szerettek élni. Luxusban nagyon szerettek élni, még akkor is, hogyha nem voltak meg az anyagi lehetőségeik, mindent megtettek azért, hogy minél jobb életkörülményeket teremtsenek maguknak. Szinte valláspótlékká vált az emberek számára az, hogy minél jobb életkörülmények között éljenek, és minél több legyen. Petronius így ír erről, jellemző. Nem én mondom, Petronius mondja. Ha van valamid, akkor vagy valaki, és minél többet birtokolsz, annál több vagy. Nem én mondom, Petronius mondta. Szerettek luxusba élni, költekezni. Mondják, hogy Caligula egyetlen éjszaka képes volt arra, hogy három provinciának egész éves jövedelmét eltékozolja, eldorbézolja, elszórja. Még a temetésből is luxus kezdtek csinálni. Nem sajnálták az emberek a pénzt arra, hogy a halott szerettemnek nem tudom, hogy milyen csinnadrattával luxus körülmények között temessük el, és csináljunk neki nagy-nagy síremléket. És lehetne sorolni. Félelmetes dolog volt ezt a tanulmányt végigolvasni. Mert hogyha én nem mondom a prédikáció elején, hogy ez a római birodalomnak a hanyatlásához vezető tényezők, akkor nyugodtan bárki azt mondhatná, hogy napjainkról beszélek. Félelmetes, mennyire ismétli magát a történelem. Félelmetes, hogy mennyire nem változtak meg az emberek, és újra beleléptünk abba a cipőbe, vagy abba a folyóba, mindegy, hogy hogyan nevezzük, legyünk stílszerűek, ha már római birodalomról beszélünk, beleléptünk ugyanabba a folyóba. A római birodalomnak 400 év kellett ahhoz, hogy eltűnjön, széthújjon, szétessen. Hát a mi süllyedésünk nagyjából, úgy gondolom, a felvilágosodástól számítható. Az durván 300 év telt el a felvilágosodás óta. Akkor még van 100 évünk? Van még 100 évünk? Hogy ez az Európa olyan legyen, olyan maradjon, amilyennek mi megismertük. Van még 100 éve ennek a kontinensnek. Mert hogy a vallási élet tekintetében, a családi élet tekintetében, a fiatalság gondolkodásának tekintetében, a luxus, a jólét iránt való vágyakozás tekintetében, és a munka szeretete iránt való tekintetben, minthogyha ugyanabban a korban járnánk, amiről azok az akkori római emberek írtak. Van egy nagyon kedves íróm, akinek a Kis Herceg című könyv az egyik kedvencem, Saint-Exupéry, aki repülőgép balesetben tragikus körülmények között vesztette az életét. Ő mondta, valami fantasztikus látnoki képességgel, mondta ez az ember, hogy úgy hiszem, az emberiség egyik legsötétebb korszaka előtt állunk. Mondta ez Saint-Exupéry, ezelőtt sok-sok évtizeddel. Milyen látomásszerű, mennyire igaz. És mindez miért? Miért vagyunk ott, ahol vagyunk? És miért ez a süllyedés? Hát azért, amiről Pál apostol ebben az igében számunkra beszél, amikor azt mondja, átadtátok magatokat a tisztátalanságnak, a törvénytelenségnek, szolgái lettetek a bűnnek. És a bűn zsoldja pedig micsoda, mondja Pál, a szégyen és a halál. A bűn zsoldja, a szégyen és a halál. Hát a halál felé már közeledünk. Már úgy értem, nem szószoros értelmében a halál felé, úgyis napról napra közeledünk, de mint a római birodalom, mint ez a kontinens, a szétesés felé, az eltűnés felé. A szégyen még nem tudom, hogy mennyire jött el emberek számára, majd talán az is egyszer eljön. Amikor most a múlt héten volt megint a Budapest parádé, ennek a aberrált, nem is tudom miknek nevezzem, embereknek a fölvonulása, akik mindig kihasználják ezt a szégyenletes, gyomorforgató parádét arra, hogy még egy jó vallásgyalázást is elkövessenek. Most éppen azt követték el, hogy ilyen nagy táblán vitték azt, hogy az Isten mese. Én amikor láttam ezeket a fehérje halmazokat, már bocsánat, hogy ilyet mondok szószékről, akkor arra gondoltam, ez az ember el fog jutni valaha odáig, hogyha belenéz a tükörbe, akkor elszégyelli magát. Fog valaha szégyenkezni ez az ember, hogy mit tesz, hogyan él, és még hivalkodik is vele, és büszke rá, és nem titkolja el, és nem bujdosik el szégyenében. Fog szégyenkezni ez az ember valaha. Mert a bűn zsoldja, a szégyen és a halál. Pál apostol azt mondja, ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljatok. És az új ember, Krisztusban jön el. Pál apostol mondja korintusi második levélben, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Testvérem, légy Krisztusban. Légy új teremtés. Ne a bűn szolgaságában élj. Ne a bűnnek szolgálj, hanem légy szabad. Krisztus szolgálatában. Mert ha így van, akkor a te részed nem a szégyen és nem a halál lesz, hanem a dicsőség és az örök élet Krisztusban. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, oly távolra kerültünk tőled, oly könnyedén elhagytunk téged, oly könnyedén fordítottunk neked hátat, és élni kezdtünk a világnak, és lettünk a bűn szolgái, a bűn rabjai, amely szégyent és halált hoz számunkra. Engedd, hogy mi Krisztusban, a te fiadban új életet kapjunk, hogy ez a Krisztusban leélt élet nekünk majd egykor dicsőséget és örök életet szerezzen. Ámen.